Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterének 10. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterében, amelyet a Szent Györgyi Emlékév keretében rendezünk meg, 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Tudományegyetem honlapján olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapon a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Jancsák Csaba 1995-ben szerzett történelem magyar szakos általános iskolai tanári végzettséget a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1998-ban pedagógia szakos, 2003-ban szociológia szakos bölcsész végzettséget a Szegedi Tudományegyetemen. 1996-ban köztársasági ösztöndíjas, 2003-ban Disciplini Pro Universitate díjat kap. 1993-tól a Belvedere Meridionale társadalomtudományi folyóirat szerkesztő munkatársa. Doktori iskolai tanulmányait a Debreceni Egyetemen folytatta. Doktori disszertációját 2012. júniusában védte meg a Debreceni Egyetem bölcsészettudományi karán. Jancsák Csaba az STE-JGPK alkalmazott humántudományi intézet alkalmazott társadalomismereti tanszékének adjunktusa, az Európai Ifjúsági Kutató, Szervezetfejlesztő és Kommunikációs Központ igazgatója. Kutatási területe oktatás és társadalom, ifjúságkutatás, az ifjúság aktív participációja, egyetemi hallgatók életvilága. Az STE társadalmi tanulmányok, szociológia, szociálpedagógia, szociálpolitika, kisebbségpolitika szakjainak oktatója. Felkérem Jancsák Csaba adjunktus urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt professzorok, kedves fiatal barátaim, tisztelt szegedi polgárok! Szent Györgyi Albert és a Szegedi Egyetemi Diákegység címet adtuk ennek az előadásnak, ami a következő közel egy órában el fog hangzani. Az az időszak, amit itt tárgyalunk, Szent Györgyi Albert szegedi pályafutásának, szegedi életszakaszának egy rövid időszaka, alig egy év. Azonban számomra, ifjúságkutató számára is rendkívül érdekes, és úgy gondolom, hogy az előadás végén önök is ezzel a hangulattal fognak hazatérni innen, hogy rendkívül érdekes időszaka volt ez, úgy az egyetem, Szeged városa és az egyetemi ifjúság életének, történetének, amikor is az egészen magas, eszmei szépségű történések és a rendkívül mély drámai történések, tragikumok együttesen zajlottak le. Ebben az időszakban a fiatalok a történelem forgószínpadára, a történelem viharaiba kerültek. Erről is szól ez az előadás, amely nem csak Szent Györgyi Albert, a humanista, az egyetem vezető, a Nobel-díjas tudós, hanem az egykori egyetemi polgárok, oktatók és hallgatók emléke előtt is tisztelegni kíván. Az első dián szeretném ennek az előadásnak a kulcsszavait felvázolni önöknek. Ez alatt az 50 perc alatt ezen kulcsszavak mentén járjuk körbe ezt az időszakot. A felsőoktatás autonómiájának kérdését, a hallgatók demokratikus cselekvés mintáinak a kérdését. Az egyetemeknek egy sajátos mikroklímája van, ezt tudjuk, nagyon régóta tudja az ifjúságkutatás, a 60-as évek óta tudja ezt. Az egyetemi polgároknak az életvilágát, amit úgy is szoktunk hívni, hogy campus lét, hiszen az egyetemi polgárok azok ott élnek a campusban. A hallgatói öntevékenységnek a kérdéskörét, és végül Szent Györgyi Albert szerepét, hatását a Szegedi Egyetemi Diák Egység mozgalomára. Juventus Ventus. Az antikvitás korától tudjuk azt, hogy a fiatalság szél. Milyen lehet ez a szél? Pusztító,
orkán jellegű, viharos, jeges, fagyott levegőt hozó, de ugyanakkor lehet friss fuvallat, boldog, játszik, könnyedségű és szabad. Szentgyörgyi Albert, aki itt ezen a képen a Szegedi Egyetemi Diákegység képviselőivel áll, úgy gondolom, és a korabeli dokumentumok, sajtó anyagok, illetve Szentgyörgyi Albert élet, önéletírásai és visszaemlékezései, amiből majd itt egy néhányszor idézni fogunk, ezt bizonyítják számunkra, hogy Szentgyörgyi Albert a fiatalságot erőforrásként kezelte, erőforrásként tekintett az ifjúságra. Itt szeretnék a következő néhány másodpercben egy bejátszást adni Szentgyörgyi Albert egyetemi pályakezdéséről.
A youngster, I was very dull, and my family was rather morbid, thinking that I was an idiot. And I started developing rather late, and my uncle, who dominated my family and was a well-known scientist, objected most vigorously when I told him I want to go into science. And then later he softened and consented that I should go into cosmetics. And then when I made more progress, he consented my become a dentist. And then even when he had a very high opinion already of me, he said I could become a proctologist. He had hemorrhoids and was interested in that part of the body especially. So when I entered university and started research, I started research on the structure of the anus, and I feel now that I started science on the wrong end, actually.
Ez a felvétel úgy gondolom nem csak Szentgyörgyi Albert tudós nagyságára, szabad elvű, szabad szellemére utal, hanem szarkasztikus, önironikus humorára is, ami sok esetben ebben a rendkívül szomorú események közepette tovább tudta lendíteni őt magát is a pályafutása során, illetve az egyetemi hallgatói mozgalmat, amely akkor kezdett itt megszületni Szegeden. Az első ilyen utalás, amelyre korábbi előadásokra szeretnék visszautalni, Szentgyörgyi Albert, október 29-én 1940-ben került megválasztásra, mint az egyetem rektora, és mint az újdonsült hivatalát elfoglaló rektor, az első idejét arra szánta, hogy áttekintette, hogy az egyetem világában milyen ifjúsági szervezetek találhatók, mik működnek az egyetemen. És arra a meglepő felismerése jutott, hogy a Szegedi Egyetemen, a Horthy Miklós Tudományegyetemen olyan egyetemi ifjúsági szervezetek vannak, amelyet őszülő diákvezérek, már a középkor éveiket taposó diákvezérek vezetnek, és a tagságuk nagy része sem egyetemi hallgató, sőt, kívülről, Budapestről, úgymond politikai befolyás alatt állnak. Ezután Szentgyörgyi Albert felkérte Polner Ödönt, az egyetem professzorát, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést, hogy az újonnan létrejövő, elinduló egyetem már az alapítás státuszából adódóan milyen változásokra ad lehetőséget az egyetemi ifjúsági szervezetek kérdéskörében. Polner Ödön itt arra jut, amit itt idézünk, hogy az maga az a tény, hogy a Horthy Miklós Tudományegyetem elindult Szegeden, illetve az egyetem másik része visszatért Kolozsvárra, ez egy olyan indító szikrát jelent, amely új egyetemi ifjúsági szervezet megalapítását engedélyezi, hozza létre, és a korábbi szervezeteknek a megszűnését tulajdonképpen az egyetemen. Szeretném itt azt bemutatni ezzel a néhány adat sorral, hogy ebben az időszakban, amit ezzel a piros tégla lappal kerettel jelöltem, az egyetem hallgatósága a korábbi héten Pukánszky professzor által elmondott közel 3000 fős csúcstól a Kolozsvárra való visszaköltözés eredményeként kevesebb, mint a fele hallgatói létszámra esett vissza. Ez volt tehát az a hallgatói kör, amely az egyetemet ekkor jellemezte statisztikailag. Az ifjúságkutatás az ifjúság döntésekbe való bevonásának a témakörét úgy kezeli, mint az ifjúság participációját. Ebben az értelemben egy négyes tipológiát alkalmazunk arra, hogy a fiataloknak a döntésekbe való bevonása már lehetőségük arra, hogy a saját magukra vonatkozó döntéseket meghozzák, milyen komolyan kerül figyelembe vételre a felnőtt világ szempontjából. Az első ilyen lépcsőfok az, amikor megkérdezzük a fiatalok véleményét, tehát a felnőttek megkérdezik a fiatalok véleményét, de a döntések meghozatalában nem vonják be őket, hanem maguk hozzák be. A második ilyen lépcsőfok, amikor már kezdeményezik a fiataloknak a bevonását, és egy közös döntési folyamatnak az eredményeként jön létre. Ez a kettő az első két legalapvetőbb lépcsőfok. A harmadik ilyen lépcsőfok az az, amikor a fiataloktól indul el a döntéseknek a kezdeményezése, a végrehajtása is, és végül az utolsó, ez a legteljesebb bevonódási fokozat, a legteljesebb participáció, amikor a fiatalok a döntéseiknek a végrehajtásába bevonják a felnőtteket, és a felnőttek aktívan, támogatólag bekapcsolódnak. Itt, majd látni fogjuk az előadás végén, hogy a fiatalok ebben az időszakban Szentgyörgyi Albert rektorsága alatt az utolsó lépcsőfokon indították el a Szegedi Egyetemi Ifjúság mozgalmat. Polner Ödön határozata és vizsgálata közben születik meg az a törvény, amely itt a decemberi 11-én és december 18-án pedig a felsőház által elfogadva a felsőoktatás autonómiáját korlátozó módon 4 pontban miniszteri hatáskörbe von bizonyos kérdéseket. Minket itt az utolsó két tényező érint, részben az egyetemi és főiskolai egyesületek miniszteri főfelügyelet alá kerülnek, részben pedig miniszteri jogkörré válik az, hogy eldöntésre kerüljön, hogy melyik egyetemi hallgató lehet külső, avagy egyetemen létező, működő belső szervezetnek a tagja. Ez adja az indító szikrát, tehát Szentgyörgyi ötlete, Polner professzor vizsgálati eredménye, és ez a törvénymódosítás adja az indító szikrát ahhoz, hogy Szentgyörgyi Albert neki fogjon tudatában annak, hogy ez egy rövid időszak lesz, hiszen a rektori ciklusa innen decembertől kezdődően alig egy évet jelent. Tudatában tehát annak, hogy egy rövid időszak áll a rendelkezésükre az egyetemi ifjúság képviselőivel ennek a bizonyos Szegedi Egyetemi Diákegység szervezetnek a létrehozására. December 13-a az a történelmi dátum, amikor is egy 10 órakor kiadott rektori utasítással 11 órára a Szukováti téri, mai Adi téri auditorium maximumba hívja össze az egyetem hallgatóságát, és ott mond el egy beszédet a Szegedi Diákegységnek a szükségességéről. Itt két idézetet szeretnék megosztani önökkel a korabeli sajtóból. Szentgyörgyit idézzük. Ezen az egyetemen új hangulat van kialakulóban, az egyetemi katedra lépcsője ezentúl nem választja majd el a professzort és a tanítványt egymástól. Meg szeretném próbálni a mi egyetemünk ifjúságát egy egységbe tömöríteni. Az első célom és feladatom, hogy az egyetem legyen az ifjúságé, és az ifjúság az egyetemé. Mint hazafinak célom az ifjúságnak megadni a lehetőségeket a teljes lelki kifejlődésre, mert az egyetemi polgár első hazafias kötelessége a teljes áttekintési műveltség megszervezése. A kor hibája, hogy nem embereket, hanem tömegeket képez, éppen ezért kell emberebb emberré tenni önmagunkat. Ehhez legrövidebb úton a felelősség tudat kialakításával juthatunk közelebb, tehát az egyetem vezetésében is szerepet szeretnék adni az ifjúságnak. Mert az eddigi diákélet szegényes volt, hiszen pesti érdekképviseletek próbálták megszervezni az ifjúságot, ez persze lehetetlen vállalkozás volt. Az új diákegység senki ellen nem akar fordulni, világnézetet sem akar ráoktrojálni senkire. Egy másik, ez a Szegedi Naplóból származott, a Dél-Magyarország tudósításából ehhez egy további adalékként szintén Szentgyörgyit idézzük. Öntudatos diákságot szeretnénk, amely helyet kaphat az egyetem vezetésében, amely felelősségteljes emberré tudja nevelni magát, amely egyéniségé válik. Ez a diákság hazafias kötelessége. Így kell értelmezni a diákságnak a hazafiság fogalmát. Egyéniségé kell nevelni magát, hogy művelt, gerinces, egész ember legyen, mert a korok hibája, hogy nem embert, hanem tömeget nevel, amelyet egy-egy jelszóval bármilyen irányban el lehet téríteni és fel lehet használni. Ezért van szükség a diákegység megteremtésére, hogy széthúzó és sok irányban szerteágazó egyesületek helyett olyan közösség jön létre, amelyben módja van az ifjúságnak megteremteni azokat a lehetőségeket, amelyek az egyetemen kívüli továbbképzésben, klubéletben és minden egyéb vonatkozásban azt a célt szolgálják, hogy egyéniség ember váljék a diákból. Ez eddig nem volt. Bizonyos érdekképviseleteket létesítettek ugyan Budapesten, ezek azonban nem tudják intézni, nem tudják megoldani a vidéki problémákat. A nagygyűlést követő napokban a szélsőjobboldal részéről, így elsősorban a Nemzetőr című sajtótermékben és a Turul Szövetség, ami egy jobboldali, radikális, szélsőjobboldali ifjúsági szervezet volt, erre utal Szent György, amikor a Budapestről szervezett ifjúsági szervezetről beszél, a Turul Szövetségnek a saját sajtótermékében, a Szegedi Új Nemzedékben megindul egy támadás Szent Györgyi Albert és a Szegedi Diákegység ellen. Itt a Magyar Nemzet akkor liberális sajtótermékként számon tartott, nyilvántartott újság, beszámolója erről a diák nagygyűlésről, amiután a Turul Szövetségnek a vezetői megjelennek Szent Györgyi Albertnél, és követelik a rektortól azt, hivatkozva arra, hogy az ország összes egyetemén van helye a Turul Szövetségnek, klubot, irodát és helyet kap a működése, aközben a Szegedi Egyetemen még egy árva kis szobácskájuk sincsen. Babicki Endre, Fitos Vilmos és Halász Szabó László mennek Szent Györgyi Alberthez ezzel a követeléssel. Szent Györgyi azzal utasítja el, hogy ő egy olyan diákegységet kíván támogatni, ami nem frakcionál, amelyben a diákok az egyetemi hallgatói jogviszonyoktól fogva tagok, tehát az egyetemi polgárjoguktól fogva tagok, vallási, felekezeti, kari és egyéb más szempontok nem osztják meg őket, hanem a Szegedi Egyetem hallgatóiként lehetnek ennek a szervezetnek, az éppen szerveződő szervezetnek a tagjai. Ekkor a Turul Szövetség jelenlévő tagjai, hát egy kisebb dulakodás eredményeként, ugyanis akkor a jelenlévők között többen vannak azok, akik a Szegedi Egyetemi Ifjúság független szervezete mellett, vagy ennek a koncepció mellett állnak, tehát a kisebb dulakodás után eltávoznak, és hajrá Turullal, kiáltással távoznak Szent Györgyi Albertől. A következő ilyen esemény február 17-én történik, amikor elindulnak a diák önkormányzati választások a Szegedi Egyetemen. Én azért tettem fel ezt a viszonylag nagy szövegfolyamot ide, bár ugye nem illik egy ekkora szöveggel terhelni a kivetítéskor a szemeket, de azért tettem fel, mert három dolgot szeretnék ebből kiemelni. Az egyik, hogy nagyon jól látható, hogy évfolyam képviseletet szerveztek akkor a diákok, tehát évfolyamonként választották meg az érdekeiket képviselő küldötteket. Egyrészt, másrészt pedig ez a választás mindenféle hivatalos jelölés nélkül, tehát közfelkiáltással történt jelölés és kampányidőszak nélkül. Ez ma ugye furcsa a mi fejünknek, amikor is minden ilyen akár hallgatói, akár más politikai, például politikai választásoknál is óriási kampányok zajlanak az érdekképviseletek, vagy politikai képviseletek megszerzéséért. És egy harmadik dolog pedig az, hogy az egyetemi ifjúság akkor is ugyanolyan egyetemi ifjúság, mint volt, mint ami napjainkban. Ugyanebben a sajtó hírben számolnak be arról, hogy néhány nappal később egy bálat rendez az egyetemi ifjúság, és kötelező a felismerhetetlenné tévő műór és hangulatcsapka. Tehát el tudjuk azt képzelni, hogy a dédszüleinknek a korosztálya egy ilyen műórral és hangulatcsapkával vonultak be az egyetemi bálba, miközben a saját érdekképviseletüket alakították. A következő napokban, miközben a hallgatók szervezik a saját köreikben ezt az ifjúsági mozgalmat, aközben Szent Györgyi Albert körbejár az országban, Budapesten, Pécsen és Szegeden is az egyetem barátok körénél tart egy nagy előadást, amikor is az ő rektorságának a krédójába, a központi helyére az önálló független egyetemi ifjúság megszervezését helyezi. Itt ebből a sajtó megjelenésből szeretnék ismét idézni. Az univerzitás feladata manapság nem csak a szaktudás átadása, de a szó tiszta és teljes értelmében való nevelés is. Az újkorban az egyetemek ugyanis az államnak, a közéletnek lettek fontos szervei, éppen azáltal, hogy az egyetem a közélet előkészítő iskolájává alakult. A közéleti embertől pedig nem csak szaktudást várunk, de jellembeli értékeket is. Milyen eszközök állnak rendelkezésre a jellemnevelésre? Elsősorban az előadások, azonban nem csak abban az esetben, ha ezek az előadások nem fölösleges adathalmozások. Az előadásokon túl az ifjúságnak a gazdagabb élethez való jussát elsősorban maga az ifjúság biztosíthatja önmaga számára. Az egyetemi ifjúság azonban ne csak egymást között fogjon össze, de találkozzék életteljes egységben az egyetemmel is. Ehhez a keretek a Szegedi Egyetemen már adva vannak, a kereteket most már ki kell tölteni. Minden remény megvan arra, hogy rövidesen a szegedi diáknak igazi, meleg otthona lesz a Szegedi Egyetemen. Szegedről tehát egy telibb lelkű diákság fog valószínűleg kikerülni. 1941. március 15-én került átadásra a Szegedi Egyetemi Ifjúság otthona. Két helyütt kerültek elhelyezésre az ifjúság munkacsoportjai, ezek az ifjúsági szervezetnek az irodái, részben a jogi kar, ugye Kolozsvárra visszaköltöző jogi kar épületének a földszintjére, részben pedig a központi épületnek az alaksorára. Itt az alsó idézet Szent György Albert március 24-én kelt feliratáról, vagy feliratát tartalmazza, amelyben értesíti a minisztert, hogy de jure a szervezet megalakult. Ismét javaslom, hogy Szent György Albertet hallgassuk meg.
Az életet nem csak élni, de élvezni is kell. És az ember csak akkor tud jól dolgozni, ha jól is tud mulatni. Ha jól ki tudja, mert fel tud frissülni, ha csak dolgozik, akkor nem tud felfrissülni és dolgozni se tud. Azért először igyekeztem a diákoknak csinálni egy kicsit színesebb életet, és csináltunk egy klubot, ahol ilyen, mint az éjjeli klubokban, ilyen magas székeken lehetett ülni. Hát az senki se tett még tönkre erkölcsileg, hogy ilyen széken ül, de szint adott a dolognak. Persze óriási támadásoknak voltunk azonnal kitéve, és egy nap az egész jogi kar, a diákság kivonult, hogy engem elverjen bottal.
Szent György Albert óriási támadásokat kap a szélsőjobboldali sajtóban, azért, hogy a liberális szellemet, ugye ne keverjük ezt a mai értelemben politikai fogalommal, tehát ez az angol száz szellemet, az amerikai egyetemi kluboknak a világát kívánja behozni Szegedre. Itt maga Szent György Albert a Szegedi Híd című folyóiratban egy néhány gondolatot erről felvázol, hogy ő mit képzel erről az egyetemi klubról, kártyaalkol vagy illetlen beszédnek nincs helye, egy derék altiszt filérekért tápláló elességet szolgál fel a diákoknak, miközben ott, mint Oxfordban vagy Cambridgeben eltöltik a szabadidejüket, és nevelődnek az értelmiség létre a Szegedi Egyetem hallgatói. Milyen bevételi forrásokkal rendelkezett ez a megalakult szervezet? Részben az egyetemi hallgatók tagságuk, hallgatói jogviszonyuk alapján egy pengőt fizettek. Ez körülbelül az akkori tandíjnak az 1%-ának felelt meg, tehát ezt ugye mai viszonyokra is le tudjuk vonni. Ugyanakkor pedig Szeged polgármestere a klub csinosítására, létrehozására 5000 pengő adományt adott, illetve Beck Bernát, szegedi nagytőkés, aki felsőházi tag volt, 1000 pengő támogatást adott a klub létrejöttére. Ez a két tényező a két liberális közéleti szereplőnek, Beck Bernát zsidó származása is volt egyúttal, ez a két tényező olaj volt a tűzre, és a Nemzetőrben újabb támadást kapott Szent György Albert, illetve az egyetemi ifjúság. Itt azt mondják, nem tudom, hogy mennyire látható, ez olvasható, a Turul Szövetség nem akadályoz meg senkit a szervezkedésben, ha ezért az eszményért küzdenek, ha világnézetileg megmaradnak a keresztény és nemzeti eszményeknek nem csak hangoztatásában, de áldozatos megvalósításában is. De menthetetlenül szembeszáll minden olyan szervezkedéssel, amely zsidó, liberális pénzt fogad el, ugye? És látjuk, hogy itt utalnak vissza az előző történelmi eseményre. Hogyan épült fel ez az ifjúsági szervezet? Itt három dimenzióban fogom majd ezt bemutatni. Először is hivatások szerint az egyetemi kari felépítményt képezték le, tehát a kari hallgatói jogviszonyból adódóan alegységekben, ahogy korábban láttuk, ugye a hallgatói választások is, képviselőválasztások is ilyen alegységekben történtek meg. A második az, hogy milyen volt a belső hierarchikus viszonya ennek a szervezetnek. Azt látjuk, hogy egyébként ez nagy mértékben hasonlít a Szegedi Tudományi Egyetem mai hallgatói önkormányzatának a felépítésére, mert a képviselőgyűlés úgy, mint választmány, a tanács úgy, mint az elnökség, illetve a különféle ellenőrző, tájékoztató és egyéb szociális bizottságok már akkor létrejöttek itt az egyetemen. Speciális munkák szerint milyen csoportokban végezték a tevékenységüket. Ugye látjuk, hogy ez a 8 tevékenység tulajdonképpen az egyetemi életvilág minden szegmensét átfogja. Talán a SEAC-hoz annyit a korabeli egyetemi sport, DEAC, PEAC, SEAC, BEAC, tehát Budapest Egyetemi Atlétikai Klub, Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub, Debrecen és Szegedi Egyetemi Atlétikai Klub körében zajlott. Két munkaközösséget szeretnék részleteiben is ismertetni, ez már nagyon fontos lesz a tárgyunk szempontjából. Az első ilyen, az a Magyarság Ismereti Munkaközösségnek hívott csoport volt, amelynek Kis Sándor, egy aponyi kollégiumi diák volt a vezetője, körülbelül olyan 200-nyi hallgató volt a tagja ennek a csoportnak. A rendezvényeken azonban ennél számosabb hallgatóság volt jelen. Három tematika köré szerveződött ennek a csoportnak a munkája. Az egyik a hallgatóknak, a hallgatók gondolkodásában valamiféle értékteremtő folyamatnak a létrehozása, a magyarság ismeret szempontjából. A második ez a hungarológiai szaktudományos kutatás, falukutatás, és a falusegítés nevelés, ez pedig egy ilyen fejlesztő, vidékfejlesztő tevékenység. Nagyon érdekes az, csak zárójelben jegyzem meg, hogy 1942. január 7-e és 22-e között volt az első olyan népfőiskola Magyarországon, amelyet egyetemi hallgatók szerveztek, és mint egyfajta tudományos diákköri mozgalom, az egyetemi hallgatók tartottak előadást a paraszt fiataloknak, akiket meghívtak erre a, ma úgy mondanánk, hogy nem formális képzésre. Ennek a Magyarság Ismereti Munkaközösségnek volt egy közvetlen előzménye, hogyha itt az évszámokat nézzük, tehát az 1937-es év és az 1940-40-es év között, akkor azt látjuk, hogy voltak bent az egyetemen még olyan hallgatók, akik ezt a fajta hagyományt át tudták örökíteni a fiatalabb kollégákra. Tehát közvetlen előzménye volt a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, amelyet sokan a szakirodalomban az egyik legjelentősebb, vagy talán legjelentősebb magyarországi ifjúsági mozgalomnak tartanak. Ez a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma részben a falukutató mozgalomból, részben pedig a református diákoknak a Bethlen Gábor köréből nőtte ki magát. Kik voltak ennek a jeles személyiségei, tagjai. Én itt vastaggal emeltem ki Erdei Ferencet, Ortutai Gyulát, Rejtszer Bélát, Tomori Violát, és itt zárójelben Bálint Sándort, ők képviselték ebben a falukutató vonalat, ezt a néprajzos kultúrantropológus vonalat, szociológus vonalat. Bálint Sándor ekkor már nem volt hallgató, hanem ő fizetetlen tanársegéd volt az egyetemen, de a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumában publikálta a szegedi, hát a nagyalföldi tájnak a néprajzáról és a szegedi népi hagyományokról jelentős tanulmányait. És ugye látjuk és tudjuk, hogy a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma jelentette meg Baróti Dezső, a későbbi egyetemi rektor, ugye 1956-ban az egyetemi ifjúság mellé álló rektor, később a megtorlás áldozata, és Hont Ferenc Radnóti Miklósnak a publikációit. Az egyik legjelentősebb nemzetközi hírű eseménye volt a Tomori Viola által szervezett Dudari falukutató tábor 1937-ben, de tulajdonképpen ekkor ez a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának a hattyúdalát is jelentette, utána már részben, mert elköltöztek Szegedről, részben meg a vezető Budai György Londonba távozott, és ott futott be egy nagyon híres grafikusi életpályát, tehát hogy feloldódott a történelemnek a hullámzásában ez a mozgalom. De a Magyarság Ismereti Munkaközösség utalva erre a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának a falukutató tevékenységére indította el a saját pályafutását. Itt ezen a két képen, hát sajnos ez kevésbé látszik, ez az archív fotón, de talán így körberajzolom ezzel a kis lézerrel, Radnóti Miklós, ez itt Bálint Sándor, ez itt a Hont Ferenc, és hát most talán a többiekről. És a jobb oldalon pedig Sík Sándor, aki akkor mind a két generációnál, tehát mind Szent Györgyi Albert rektorsága alatt, mind pedig korábban a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumát, tehát 1930 és 37 között is egy meghatározó tagja, egy ikonikus alakja volt a Szegedi Egyetemnek, a Szegedi Bölcsészkarnak. A Színjátszó Társaság, amely a másik ilyen munkacsoportja volt, tárgyunk szempontjából én azt gondolom, hogy ez egy következő színfolt és egy következő nívót képviselt. Ez már egy nemzetközi hírű tevékenysége volt a Szegedi Egyetemi Egység, Egyetemi Ifjúsági Egységnek. De ugyanakkor pedig ennek a színjátszó társaságnak is megtalálható az előzménye, és szintúgy a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumában, ahol is Hont Ferenc, a későbbi rendező, szervező, a Színművészeti Egyetemnek volt főiskolai tanára, vezetője, rektora, volt az egyik vezéralakja ennek, és a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma kezdeményezte a dómtéri, szabadtéri játékok elindítását. 1933. augusztus 26-án adták elő Hont Ferencnek a kezdeményezésére az ember tragédiáját, és ebben szintén közreműködött a megszervezésben és a hát simogatásban, a lelkisegítésben és a támasznyújtásban és egy szakmai nevelésben is Sík Sándor professzor. Ezen a képen itt látható Hont Ferenc, ez itt Sziklai Jenő, aki egy szegedi színész volt, és itt pedig Svoly Kálmán, aki szegedi polgár volt. Hát a 30-as években nyugdíjazták, mint altábornagyot, és aztán 1945-ben pedig egy mentesítő eljárás következtében mentesítették a háborús bűnök alól. Szegeden élt, és valamikor az 50-es évek vége, 60-as évek elején, 71-ben, hát ahogy itt látjuk, 1971-ben hunyt el. A Színjátszó Társaság bemutatkozása 1941. március 8-án történik, amikor is egy ilyen promóció jelleggel hát egy nemzetközi irodalmi antológiát állítanak össze, és verseket szavalnak. Erről tudósít a Szegedi Új Nemzeték, és ugye látjuk, hogy Baróti Dezső is előadást tartott, mint egyetemi professzor, és Sík Sándor is, mint egyetemi professzor, mindjárt fogjuk Sík Sándort is idézni. A Szegedi Új Nemzedék erről a bemutatkozó előadásról azt emeli ki, hogy hát részben nem ért egyet azzal, hogy olyan nagy ívű elképzeléseket dédelgetnek a keblükben ezek a lánglelkű fiatalok, hogy a Hamletet szeretnék előadni a kis színházban, és ettől óva inti őket, kicsit aggódó módon, de minden esetre erről a bemutatkozó vers estről, szavalat estről pozitív kritikákat közölnek, és kiemelik, hogy Horváth István komoly színész értéket felmutatva tűnt ki. Ez a név még a továbbiakban is elő fog kerülni. Itt látható ennek a bizonyos Hamletnek az előadásának a plakátja. Április 1-én történt ez az előadás a Szegedi Kis Színházban, és Hamletet Szász Károly bölcsészkari hallgató játszotta, és Gertrúdát pedig Tóth Kata, és itt látható Horváth István a darab rendezője. A korabeli napilapokat, hogyha megnézzük, úgy a Magyar Nemzet, a Magyar Hírlap, a Dél-Magyarország, a Szegedi Napló, hát hozsannákat zengerül az előadásról, és dicséri a fiataloknak a lelkesedését. A jobboldali, szélső jobboldali radikális új nemzedék, hát egy olyan furcsa galoppírozásba kezd itt. Ugye már többször említettem, hogy folyamatosan támadják a liberális szellemű Szent Györgyi Albertet, a szegedi, akik nem elég magyarok abban az értelemben, ahogy ezt a szélső jobboldal elvárná. Itt azt írják, hogy hát ezt már megírták, hogy hát ez egy nagy kihívás, de mégis el kell ismerni, hogy ez egy szép, egy jó, egy érdekes előadás volt, és ugyanakkor pedig hát a Szegedi Színházról azt mondják, hogy eddig sajnos csak nagyon sok rossz darabot láthattunk, tehát ehhez képest is egy üdítő színfolt volt a szegedi egyetemistáknak az előadása. Szent Györgyi Albert a Dél-Magyarországban nyilatkozza azt, hogy ezek a diákok, akik ebben az ifjúsági csoportban a színjátszást amatőr módon, jó értelemben vett amatőr módon művelik, azok egy egészen más emberként egy telibb lélekkel fognak az egyetemről kilépni majd a nagybetűs életbe. Itt szeretnék egy idézetet felolvasni Sík Sándortól, aki ennek a bizonyos Hamlet előadásnak a kis hát brossúrájában, mondjuk így, hogy egy kis füzetet szerkesztettek a diákok a szereposztással, a darabról, a rendezői koncepcióról, és ebben a kis füzetben Sík Sándor írt, Szent György Albert is írt egyébként, de Sík Sándor írta a professzori, az irodalom tudósi szemmel egy ajánlást. Ebből idéznék. Azok a derék fiúk és lányok, akik hosszú hetek óta pihenéstől ellopott késő esti óráikat arra áldozzák, hogy a Hamlet fordító Arany János klasszikus mondataival azonosuljanak, gondolatjárásának és ritmikájának zenéjét egész lelkükkel, sőt testükkel átéljék, nem csak emberi, hanem nemzeti szempontból is a szó legszentebb értelmében, legfelsőbb fokú oktatásban, sőt nevelésben részesülnek, és maguk is apostolaivá és nevelőivé lesznek, legnagyobb nemzeti szentségünknek, megtartónknak és dicsőségünknek, a magyar nyelvnek. De apostolai lesznek annak a sokat emlegetett egységnek is, amelynek híját olyan fájdalmasan érzi minden ember, aki látószemmel figyeli társadalmunkat, amelyet olyan megrázó hangokon idéznek, sürgetnek legelső vezető elméink, és amelynek megteremtése évek óta izgatja a szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság legjobbjait. Aki nem tudja, mi az a közösségi munka, vegyen részt egyszer fiatal színjátszóink esti próbáján, és meg fogja sejteni, hogy itt olyan erők dolgoznak a lelkek mélyén, amelytől a nemzet élete vagy halála függ. És aki szereti az ifjúságot, már pedig az ifjúságot szeretni annyi, mint a nemzet jövőjén dolgozni, értékelheti-e elég nagyra azt a tényt, hogy ez a közös munka, ez a lemondást és fáradtságot jelentő odaadás, ez a szent lelkesedés a színháznak, azaz a művészetnek, azaz a szellemnek szól. Napjainkban, amikor az emberek túlnyomó többségét mindenestül lefoglalja az anyagi lét és jólét, a karrier, a durva élvezetek és a külsőségek hajhászása, amikor a tömegek előtt és a testi erő és a siker ragyog legfőbb ideáként, itt a magyar fiatalságnak egy nem is egészen kis elit csapata a leggyakoribb idealizmusnak, a művészet, a költészet kultuszának esküszik fel, annak adja a legjobbat, ami tőle telik. A budapesti Duna Korzónak egy részletét látjuk ezzel a karton szállóval, ahol egy drámai dolog történik, egy drámai esemény betorkolik ez a bizonyos Hamlet előadás. Ugyanis ezen a nyáron, augusztus 8-án fogadja el a parlament és lép hatályba az a törvény, amely a házassági jogról szóló, hát közel 50 éves rendelkezést módosítja, és fajvédelmi rendelkezésekkel szűkíti a házasodásnak a lehetőségét, a házasodásnak a körét. Megtiltotta ez a törvény a vegyes házasságokat, a zsidó és nem zsidó közötti nemi kapcsolatot is, ezt fajgyalázásnak tekintve. Ennek a bizonyos darabnak két szereplője, a Gertrúdát alakító, illetve a darab rendezője, Tóth Kata és ifjabb Horváth István, emiatt egy drámai végkifejlet felé sodródott. 1941. október 17-én a vegyész kollégista Kata felül a vonatra szerelmével, Istvánnal, és felutaznak Budapestre, bejelentkeznek a szállodába, úgy mint férj és feleség, Horlai István és felesége, és ott 18-án, tehát a következő hajnalon, éjjel, Ciánnal véget vetnek az életüknek. Ezt a drámai eseményt részben a történelmi környezet, részben pedig a társadalmi környezet okozza, ugyanis Katalinnak az apukája, aki egy szegedi órás volt, órás és ékszerész, ő maga Szent Györgyi Albert elmondásából tudjuk ezt, a fasiszta nézetekkel szimpatizált, és tiltotta a lányát attól, hogy a szerelmével együtt legyen, illetve hogy egy házasságra készüljön. Ez okozta ennek a két fiatalnak a halálát. Ezen a napon történik egy másik esemény Szent Györgyi életében, és úgy gondolom, hogy ennek a drámai eseménynek a tragikáját, vagy a tragi tragikusságát még inkább aláhúzza, hogy ezen a bizonyos 18-ai napon, október 18-án Szent Györgyi Albert két tanú, két egyetemi professzor jelenlétében a magán lakásán köt házasságot Borbíró Máriával, második feleségével. Tehát amikor ez a két Szent Györgyi által kedvelt, tisztelt és szeretett diákja az öngyilkosságot követi el, akkor Szent Györgyi éppen házasodik. Ez Szent Györgyi Albertet mélyen letaglózta és lesújtotta. Hallgassuk itt, hogy hogyan beszél erről.
Szóval én, mint rektor, arra igyekeztem, hogy az egyetemen az irodalmat és a művészeteket ne csak tanítsák, mint magolás, mint magoló anyagot, hanem hogy megéljék. Így az első teendőm az volt, hogy alapítottam egy színjátszó társulatot, mert a színjátszás az emberi kultúrának egy nagyon jelentős részét jelenti is. Azt is nem tanulni kell, hanem megélni kell. És az irodalom pedig Shakespeare-nek a Hamletja, azt is megélni kell. És ezt a legjobban úgy lehet csinálni, hogy az ember eljátsz az egész Hamletet. És a véletlen úgy hozta, az én jó szerencsém azt hozta, hogy ugyanakkor volt a hallgatók közt egy igazi ritka, zseniális fiú, a Horváth Imre Pista, akinek a szenvedély volt a rendezés, aki Stanfordba tanult, a Shakespeare iskolába, Angliába, és teljesen szakember volt, a fiatal korodacára egy nagyon zseniális fiú volt, és ő rendezte az egészet, és olyan gyönyörűen rendezte, hogy a Budapesti Nemzeti Színház meghívott az egész minket, mindannyiunkat, és itt eljátszottuk, háromszor kellett ismételni Pesten. Sajnos ez a két fő alakja az én Hamletemnek is, ennek a nagy összeütközésnek lett az áldozatja, mert Horváth Pista Tóth Katiba nagyon beleszeretett, akkor királynő volt, királynőt, Gertrúdát játszottak, és nagyon beleszerettek egymásba. A Horváth Pista zsidó származású volt, és a Tóth Katinak pedig a szülei pedig fasziszták voltak, szóval nagyon nemzeti színűek voltak, és semmiképp se akartak beleegyezni abba, hogy összeházasodjanak. És a Pista, Tóth Pista érezte, hogy őt ez szét fogja zúzni, és az egyetlen megoldásnak a halált választották. Sokszor kívántam, hogy hozzám jöttek volna problémájukkal, akkor én találtam volna más megoldást.
Itt látható a két szerelmesnek a portréja és a diáktársaik által feladott halálhirdetés a Dél-Magyarországból. Szegedi Egyetemi Ifjúság szervezetének volt két lapja, amelyet ők maguk alapítottak. Az egyik a Phlogiston, ez a természettudományi kar hallgatóinak volt a lapja, egy időszaki sajtótermék, a másik a Szegedi Híd. A Szegedi Híd két havonta megjelenő sajtótermék volt, Szent Györgyi rektorsága alatt egy szám jelent meg, azonban ez volt az alapító, az indító szám, amelyben programnyilatkozatokat tettek. Szabolcsi Gábor és Kristó Nagy István voltak ennek a szerkesztői. Itt az első lapszámnak a programadó vezércikkéből egy néhány idézetet emeltem ki. A Szegedi Hidat tehát egy szimbólumként kezelték, saját magukat is, mint az egyetemi ifjúság szervezetét egy hídként képzelték, hídként fogták fel az oktatók és a diákok között, a városlakók és az egyetem között. És ezt a metaforát tágították ki egészen odáig, hogy egy olyan társadalmat képzeltek el, amelyben a társadalmi osztályok tülekedése nélküli társadalom. Szent Györgyi Albert maga is írt a Szegedi Hídba egy visszatekintő, értékelő cikket, ebből szeretnék egy néhány gondolatot idézni. Hogy a diákság eleget tudjon tenni nagy nemzeti hivatásának, ahhoz kell, hogy büszke tudatára ébredjen diákságának. Hogy a diák a diáksággal egy egységé forjon össze, melyben maga alakítja, maga vezeti saját életét, melyben mint egy kis lezárt társadalomban élhet, melyben megismerkedhet az emberi együttélés törvényeivel, melyben maga bővítheti lelkét és tudását. Azután, ha a diákság egy ilyen egységgé forrott össze, mely elég erős, hogy a maga helyét és jogait kiküzdje, akkor ennek az egységnek össze kell fornia egy nagyobb, tágasabb egységgé a maga professzoraival és egyetemével. Ez az egység Szegeden megalakult, és itt ma Szegeden valóban alma mátere, barátja, otthona az ifjúságnak. Itt Kristó Nagy István és Halasi Nagy József két cikkét láthatjuk, tehát ez az első szám már önmagában egy igen jelentős manifestációja volt a Szegedi Egyetemi Egységnek. A végjáték. Az első kulcsszavas dián vetettem fel azt, hogy majd látni fogjuk, hogy hogyan kerül be a közbeszédbe, a közéletbe, a közgondolkodásba az egyetemi ifjúság, mint egy sajátos ifjúsági életszakasz, mint egy sajátos ifjúsági réteg, egy speciális ifjúsági réteg, amelynek a specialitását, sajátságosságát az egyetemi, a kampusz lét, az egyetemi polgárjog adja, a hallgatói jogviszony. Itt majd azt fogjuk látni ebben a végjátékban, azt szeretném bemutatni, hogy ebből a centrumból Szentgyörgyi rektorságának a végétől kezdődően részben, részben pedig a történelem viharában a Szegedi Egyetemi Ifjúság című szervezet, az hogyan oldódik fel, hogyan oldódnak fel a világháború eseményeiben, úgyhogy Magyarország már gyakorlatilag hadban áll az Egyesült Államokkal, hadban áll Nagy-Britanniával is, és természetesen a Szovjetunióval is hadban áll. Már utaltam arra, hogy ez a bizonyos szélső jobboldali nyomás, ez fokozódott mind Szentgyörgyi Alberten, mind pedig a Szegedi Egyetemi Ifjúság képviselőin valljanak szint, hogy a törvényeknek megfelelően működnek-e, hogy vallják be, nyilatkozzanak arról, hogy a tagjaik között vannak-e zsidó származásúak, vagy akik a törvény szerint zsidónak tekinthetők. Ugyanis akkor már a numerus clausus értelmében ez a probléma világ megszállta az egyetemeket. Teszem hozzá, hogy akkor más egyetemeken, például Debrecenben, ott botokkal történő pogromok zajlanak az egyetemen. Itt Szentgyörgyi Albert az egyetem belső világát védi, zárja az ilyen támadások ellen. Ez azonban a sajtóban és a politikai közbeszédben fokozatosan egyre nagyobb és nagyobb kritikát okoz Szentgyörgyinek. Itt például arról számolnak le, hogy a Szegedi Egyetemi Ifjúság, noha a fajvédő lapok és a fajvédő szervezetek ezt már kérték többször, nem mondja meg, hogy a tagságának mekkora része zsidó, és hogy hajlandók-e kitiltani az egyetemről a zsidó származású hallgatókat. Ugyanakkor egy másik cikkben pedig arról számolnak be, hogy Szentgyörgyi Albert zárt ülést rendel el, és ezen a bizonyos zárt üléseken csak a szegedi egyetemi hallgatók vehetnek részt, és nem jöhetnek be azok a politikai szervezetnek a képviselői, akik ott szeretnék elmondani a gondolataikat. Itt a Szegedi Új Nemzedéktől ismét egy idézet, tehát hogy a probléma gyökerét abban tartják, hogy a Szegedi Egyetemi Ifjúság nem áll élére ennek a fajvédelmi programnak, fajvédelmi hát szellemnek. Megváltozik ugyanakkor a jogszabályi háttér, a vallás- és közoktatási miniszter egy rendeletben szabályozza az egyetemi ifjúsági szervezeteknek a tagságának a lehetőségét, a körülményeit. Amit itt aláhúztam, ez kerül be új szövegként ebbe a bizonyos alapszabályba, ugyanis ennek a rendeletnek az értelmében módosítani kellett a Szegedi Egyetemi Ifjúságnak a működési szabályzatát is. Tehát bekerült az, hogy keresztény származású hallgatók lehetnek már csak tagjai az egyetemnek. Ekkor még egy újabb választ próbál adni az egyetemi ifjúság erre az újabb támadásra. Itt ebben a bizonyos cikkben, május 7-én arról írnak, hogy nem a magyarkodó magyarsággal, nem azzal a fajta hazaszeretettel fordulnak a hazájuk, az ország és az ifjúság jövője felé, amit rájuk szeretnének oktrojálni ezek a bizonyos turul bajtársi tagegyesületek, hanem ők maguk a saját világuk és saját inerciarendszerük, saját 10 parancsolatuk értelmében egy csendesebb, Vörösmartit idézve, a szívetekben legyen a haza, és ne zengjétek ezt, ne legyen egy meldöngető magyarság, hanem éljétek meg ezt csendben és szeriden. Szent Györgyi Albert ekkor mondja ezt a világkérőjé vált tézisét, aki faji vagy nemzeti gyűlöletet hirdet az ellensége hazájának. Ezzel Szent Györgyi Albert rektorsága le is fut. Az új rektor már nem olyan mélységű támogatója az egyetemi ifjúság szabad szerveződésének, és elkezdődik a szervezetnek az átalakítása, átszervezése. Egy évvel később, június 15-én már erről cikkeznek a egyetemi ifjúsági szervezet lapjában, büszke arra a SZEI, hogy miközben egy évvel ezelőtt még zsidó barátsággal vádolták, aközben 42. júniusára megvalósult a Numerus Nullus Judeorum a Szegedi Egyetemen, ugyanis elballagtak azok a hallgatók, akik az utolsó évfolyamban voltak, és az első évre már nem vettek fel zsidó származású hallgatókat. Tehát ez a szervezet tulajdonképpen átitatódott a kornak ezzel a szellemével. Említettem a korábbi Horváth Pista Tóth Kata tragédiát, ugyanekkor történik egy másik tragédia is, ennek a feldolgozásával kevéssé foglalkozott még eddig a történettudomány, az egyetem történet. Két pedagógiai főiskolai hallgató, az Állami Polgáriskolai Tanárképzőnek a hallgatója lesz a Horthy Kollégiumban, ez ma az Irinyi Kollégium, tehát a Hősök kapujánál volt ez a bizonyos Horthy Kollégium, ott lesznek revolverrel, egy fekete piacon vásárolt revolverrel egy tragédiának az áldozata. Szent Györgyi Albert és a Szegedi Egyetemi Diákegység. Szeretném ezzel a néhány kis kulcsszóval összefoglalni ezt az előadást. Azt mondhatjuk tehát Szent Györgyi Albert és az akkori egyetemi ifjúság értékeléseként, hogy az 1940-41-es évben a Szegedi Egyetemen olyan felsőoktatási autonómia létezett, amelynek eredményeként egy olyan hallgatói demokrácia kísérlet született meg, amely az egyetemi polgároknak a kampuszlét megélését egy sajátos, szabad elvű, szabad lelkületű és frissítő egyetemi klíma eredményeként létrejövő hallgatói öntevékenységben kicsúcsosodva azt eredményezte, hogy az egyetemi ifjúság világa a perifériáról a gondolkodásnak a centrumába került, és mindez köszönhető a reneszánsz embernek, Nobel-díjas tudósnak és jelentős egyetemvezetőnek, Szent Györgyi Albertnek. Hogyha az egyetemi diákegység utóéletéről szeretnénk egy néhány gondolatot idézni, akkor két dimenzióban is tovább vihető a történeti szál, részben úgy, mint hallgatói demokrácia kísérlet, hallgatói autonómia tárgykörébe tartozó fogalomként a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma, tehát 1930 és 37 közötti, a Szegedi Egyetemi Ifjúság, tehát a 40 és 1945 közötti ifjúsági egyetemi szervezetről, a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége 1956, az 56-os forradalom indítószikrájaként, és az 1988-ban Szegedről induló ismét csak országos körüvé ismertségével vált hallgató önkormányzati mozgalommá. Hogyha az öntevékeny csoportok utóéletét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a jelen pillanatban is élő, működő és sikerre halmozó egyetemi énekkar, amely 1925. február 25-én adta az első koncertjét, ám éppen Szent Györgyi Albert rektorsága alatt és mint a Szegedi Egyetemi Diákegység egy munkacsoportjaként lett vegyes kar, korábban férfi kar volt, ugye a nő hallgatók ekkortól kerülnek az egyetemre, és ennek természetes következményeként helyet kérnek és kapnak az egyetemi kórusban is. Ez az énekkar napjainkban is él tehát, és viszi tovább a hagyományokat. Ugyanakkor a színjátszó társaság, amely Hont Ferencéktől kezdődően a 30-as évek elejétől indult, és vitték tovább Horváth István és társai. A Szegedi Egyetemi Színház ma működő fiataljaiban is tovább él. Részben két nagy felívelése, vagy felívelésről beszéltünk, az 60-as évek től 70-es évek közepéig Pál István időszaka, a Petőfirok, és ennek a sajtója is országos hírűvé vált. És aztán pedig a Szegedi Tudományegyetem 2000-től való elindulásával ismét elinduló, itt Czene Zoltán szervező munkáját kell kiemelni, ismét elinduló Szegedi Egyetemi Színház. Tehát ezek a hallgatói törekvések, amik Szent Györgyi Albert rektorsága alatti egyetemi ifjúságot jellemezték, ezek napjainkban is tovább élnek. Szeretném itt láttatni önöknek az irodalmat, ezt én úgy gondolom, hogy majd a honlapon keresztül további vizsgálódás alá tudják vetni, hogyha valakit érdekel ez a téma. És szeretném megköszönni tisztelettel az önök figyelmét, és várom a kérdéseiket.
Manapság számos egyetemi hallgatót látni University of Szeged feliratú, illetve emblémájú pólóban járkálni Szeged utcáin. Volt esetleg efféle emblémája, illetve jelképe a SZEI szervezetének?
Volt egy jelvénye a Szegedi Egyetemi Ifjúságnak, mint Jankó Béla nevű egyetemi hallgató tervezett. Ez egy gyertyát ábrázolt egy pajzson, és a pajzsa az volt felülírva, hogy Szegedi Egyetemi Ifjúság. Ez a gyertya, én úgy gondolom, hogy ez a szimbólum volt. Erről nem találtam a sajtóban bármilyen más megjegyzést, csak hogy bemutatták az egyetem ifjúságnak a jelvényét, amit kettő fillérért lehetett vásárolni a diákklubban. Aztán nagyon érdekes az, hogy a Szent Györgyi Albert az egyik egyetemi tanácsülésen bemutatja azt a sapkát, amelyet egy egyetemi oktató tervezett, és ezt azzal kommentálja a sajtónak később, már a másnapi sajtónak később Szent Györgyi, hogy eddig nem tudta azt, hogy mit fog adni majd az egyetemi professzoroknak a fejére, de most már, hogy megvan az egyetemi ifjúságnak ez a sapkája, most már tudja, hogy az oktatók is ebben a sipkában fognak majd járni hétköznap. Tehát ez a kettő ilyen, hogy mondjam, ruha nemű, ami ebből a korszakból így megmaradt a dokumentumokban.
Az előző kérdéshez kapcsolódva lenne az enyém is, hogy milyen programok voltak évközben az ifjúságnak, ahol össze tudtak jönni, és együtt tudtak akár szórakozni, vagy beszélgetni, vagy megbeszélni az egyetemi életet.
Mutattam korábban azokat a munkacsoportokat, amelyben a hallgatók dolgoztak. Azok a munkacsoportok, amelyek a város felé, vagy az egyetem szélesebb közönsége felé is szerveztek eseményeket, ezek a művészetkedvelő munkacsoport volt, illetve ez a bizonyos magyarság ismereti munkacsoport. Részben egyetemi oktatókat hívtak meg. Hát mondjuk így, hogy ez megint ez az angol szász egyetemi klub életet idéző előadása, tehát a féle nem formális előadásokra, nem formális pedagógiai módszerekkel tartott előadásokra, beszélgetésekre, és ezeket nem csak az egyetem épületeiben, hanem kávéházakban is, városi helyszíneken tartották. Tehát valóban, amit ők magukról tartottak, én úgy gondolom, hogy értékelésként azt mindenképpen kiemelhetjük, hogy valóban hidat alkottak és hidat képviseltek az alma mater, illetve az egyetemet befogadó város között, a városi polgárság és az egyetemi polgárok között.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Pál József, a Szegedi Tudományi Egyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi tanára tartja meg az alkalmazott tudományokról és a tudományról, mint művészettel egyenértékű tevékenységről című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!